Az iszlám állam harcosainak úgymond kedvenc zsákmányai a keresztények. A vérengzéseket túlélő keresztények megkapják annak az esélyét, hogy nem csak hazájukban, de az egész világ előtt tanúságot tegyenek, és másokat is megtérítsenek. Már Mohamed próféta is pontosan tisztában volt a kereszténységgel. A Korán egyhelyűt így jellemzi Jézus követőit. A muszlim hívők iránt a szeretetben legközelebb a keresztények állnak, mert ők együttérzők, könyörületesek és nem fennhéjázók. Amri Adib, az egyiptomi televízió muzulmán sztárriportere egyenes adásban kérdezett egy kopt asszonyt, akinek férje az alexandriai terrortámadásban vesztette életét. Az özvegy egyszerű szavakkal, könnyek között mondta el, hogy megbocsájt férje gyilkosainak. Mire a megdöbbent Adib csak ennyit válaszolt. A koptok türelme és kitartása viszi előre országunkat. Nassim Fahim férje a Szent Márk kopt ortodox székesegyháznál virágvasárnap elkövetett merénylet során halt meg. Mivel az öngyilkos elkövetőt az őrök már a katedrális bejáratánál föltartóztatták, az idő előtt élesítette a testére szerelt robbanószert. Így sok ember megmenekült, de Fahim férje, az egyik őr is a detonáció áldozata lett. Adib otthonában látogatta meg az özvegyet, ahonnan élőben közvetítették a beszélgetést. Szavai csodálatot keltettek a nézőkben és a riporterben is. Kérem Istent, bocsásson meg nektek, és adja meg, hogy elgondolkodjatok. Elgondolkodjatok azon, hogy mi semmi rosszat nem tettünk ellenetek. Isten bocsásson meg nektek, ahogyan mi is megbocsájtunk. Nem haragszunk rátok. De gondolkozzatok el azon, és ne felejtsétek el, hogy mi semmi rosszat nem tettünk veletek. A férjemet egy olyan helyre küldtétek, amiről én nem is álmodhatok. Higgyétek el, nagyon büszke vagyok rá. És vele szeretnék lenni, mondta Nassim. A mindig szavakész műsorvezető ekkor váratlanul elnémult. Hosszú percek teltek el, mire újra meg tudott szólalni. Ti koptok olyan erősek vagytok, mint az acél. Milyen hatalmas megbocsátás van a szívetekben. Ha ellenségeitek tudnák, mekkora megbocsátásra vagytok képesek, el sem hinnék. Ha az én apámat gyilkolták volna meg, én nem tudnék így beszélni. De ezekben az emberekben nagy megbocsátás él, amit a hitük és vallásos meggyőződésük táplál, fogalmazott Adib. Hősnek, mártírnak és példaképnek nevezte a meggyilkolt biztonsági őrt, és felhívta a figyelmet arra, hogy Egyiptomot az ilyen bátor emberek türelme és kitartása viszi előre. Második Tavadrosz kopt pátriárka pedig így nyilatkozott. Az ellenünk elkövetett merényletek teret adnak a Jézus Krisztustól és a kereszténységről szóló tanúságtételnek. Az egyiptomi népet mélyen megdöbbentette és fölkavarta az a mód, ahogyan a koptok az erőszakra reagáltak. Nem a gyűlölet, hanem a türelem útját választották azokkal szemben is, akik a félelem magvait vetik el, gonoszat cselekszenek és halált hoznak. Szolgáltassatok igazságot mindannyian, gyakoroljátok az irgalmasságot, és tanúsítsatok részvétet testvéreitek iránt. Ne sanyargassátok az özvegyet és az árvát, az idegent és a szegényt. Szívetekben ne forraljatok gonoszságot mások ellen, mondja az Úr.
Víz Péter jegyzetét hallották.
Péter, mi a mai műsor tartalma?
Svájccal kezdünk, ahol Mauro Jőri, a kapucinos provincia elöljárója üzent a menekültekről. Aztán egy mediterrán szigettel Észak-Ciprussal foglalkozunk, Miközben Törökország hatalmas léptekkel távolodik Európától, az egyeduralomra törő Erdogán elnök iszlámizálja a Törökország által 1974-ben elfoglalt Észak-Ciprust. Következő témánk Németország, összeegyeztethető a Korán és egy demokratikus állam alkotmánya? Teszik fel a kérdés sokan. Aztán a Közel-Keletre megyünk Szíriába, ahol a hátráló iszlám állam terrorszervezet dzsihádistái zsoldosként csatlakoznak a kurd fölkelőkhöz. És végül a Fülöp-szigetekkel fejezzük be a mai műsort. Itt hidzsábokat adnak jólelkű muszlim nők keresztény szomszédaiknak, hogy azok életüket mentve elmenekülhessenek a rájuk vadászó iszlámista lázadók elől.
Nagyon szép ez a zongora szóló. Miért pont ezt a zenét választottad? Honnan vetted?
Ez egy olyan új dal, amire nemrég találtunk rá. Eric Harding, egy 7 gyermekes amerikai lelkész, játszik zongorán. A családja Friendswoodban, Texasban él, amelyet elöntött az árvíz, és amikor a gyerekei kérésére visszament a házukba, hogy összeszedje a gyerekek játékait, akkor megtalálta a zongoráját, amit érdigérő vízben állt, és ki akarta próbálni, hogy működik-e. Ez a csodálatos dallam született belőle, amely azóta bejárta a világot. Nagyon sokat elmond azoknak az embereknek az érzéseiről, akiket ez az árvíz ért, és mindenük elpusztult. Ahogy ez a férfi a körülötte levő enyészet láttán csak úgy egyszerűen leül zongorázni, az egyszerre méltóságteljes, megrendítő és felemelő. Árad belőle a hit mindent legyőző ereje. És most lépjünk tovább.
A Krisztusi Szolidaritás ősszel előadó körútra indul Magyarországon és a környező országok magyar lakta településein. Bemutatjuk a CSI tevékenységét és meghívunk közel-keleti keresztényeket, hogy mondják el ők közvetlen tapasztalataikat az ottani helyzetről. Várjuk azon szervezetek, alapítványok, gyülekezetek, egyházközösségek jelentkezését itthonról és a szomszédos országokból is, akik szívesen helyet biztosítanának az eseménynek. Elérhetőségeink:
Krisztusi Szolidaritás, 1242 Budapest, postafiók 291, vagy e-mailen is megkereshetnek minket, peter.viz@csi-magyarország.hu.
A CSI minden év december elején nemzetközi virrasztáson emlékezik meg a hitük miatt üldözöttekről, amelyhez idén a magyarországi szervezet is csatlakozik. Kérjük, jegyezzék fel előzetesen a naptárba, a pontos dátumot később közöljük. Imádságos lélekkel gondoljunk az üldözött keresztényekre az adventben is. Első témánk Svájc, ahol Mauro Jöri, a kapucinus ferencesek elöljárója egy felhívást intézett a hívekhez. Beszél róla pár szót bővebben, Péter.
A mottoja ennek az üzenetnek az, hogy idegen voltam, és hajléktalan, és befogadtatok. Máté evangéliumából idézi ezt a ferences atya, és így szól a testvéreihez.
Kedves testvérek! Az utóbbi hónapokban szinte naponta látjuk kétségbe esett emberek képeit, a halál képeit, és kapunk híreket férfiak, nők és gyerekek történeteiről, akik menekülnek a hazájukból a háború és a nyomor elől. Emberek, akik a jobb jövő iránti reményt hordozzák a szívükben. Hosszú és veszélyes út áll mögöttük, ami Európába vezet. Már megtapasztalták a veszélyt, az elutasítást, az erőszakot és a halált. Már azt sem tudjuk, hány észak-afrikai menekültet nyelt el a földközi tenger. Ezeket az utakat gátlástalan bűnözők szervezik, akik hatalmas összegekért túlzsúfolt ócska tutajokon vagy gumicsónakokon indítják útnak a menekülőket. Láttuk gyerekek és felnőttek élettelen tetemeit lebegni a vizen. Láttunk férfiakat és nőket, akiket szöges drót akadályok sebeztek meg, és láttuk, ahogy kígyózó sorokban munkát, nyugalmat és békét keresnek Európa utcáin. Sokan támogatják őket az életbe vetett szolidaritás reményével. Több európai kormány méltóság teljesen fogadja be őket. Ferenc pápa többször is erős szavakat használt, amelyek reményeim szerint mindannyiunkat megérintenek, hogy barátságos és együttérző szívvel forduljunk a bevándorlók és menekültek felé. Bár szavai időnként egoizmusban és rasszizmusban gyökerező ellenséges reakciókat és bírálatot szülnek, mégis a legnagyobb bűn, amibe eshetünk, az a közöny. Olyan ez, mint az irgalmas szamaritánus példázatában a pap és a levita. Elmennek a sebesült férfi mellett. Mostanában sokat gondolkodtam Máté evangéliumának 25. fejezetén, ahol Jézus az utolsó ítéletről beszél. A 34-től a 40. versek a valódi, őszinte szeretetről szólnak. Jézus olyan emberekről beszél, akik megetetik, megitatják, meglátogatják, megvigasztalják, és befogadják a rászorulókat. Éhes voltam, és ennem adtatok. Szomjas voltam, és innom adtatok. Idegen voltam, és hajléktalan, és befogadtatok. Hitünknek fontos, hogy Jézus szavai a szívünkbe jussanak. Bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Köszönöm nektek, testvéreim, hogy Jézus szavait számtalanszor bizonyítjátok tettetekkel, felebaráti szeretettel és szolidaritással. Ezzel mi, minorita kapucinus testvérek, csodálatos oldalakat írtunk és írunk Isten tiszteletére. A tömeges bevándorlás a mi felebaráti szeretetünkön és kreativitásunkon nyugszik, amely megfelelő válasz. Ferenc pápa szeptember 6-i Angelus imáján mondta: szembesülve a menekültek tragédiájával, akik a halál, éhínség és háború elől jönnek, és olyan utat választottak, amely megadja nekik a túlélés reményét, az evangélium arra hív, hogy szomszédunkkal, a legkisebbel és elhagyatottal legyünk együtt, és valódi reményt adjunk neki. Nem elég azt mondani, légy bátor, légy türelmes. A keresztény remény harci szellemű az olyan ember makacságával, aki világos célra tör. Kezdve az én római egyházmegyémmel egyetlen családként köszöntök minden közösséget, minden vallási gyülekezetet, minden kolostort és minden európai zarándok helyet. Meggyőződésem, hogy sok testvérközösségben és gyülekezetben születtek már kezdeményezések a pápa fölhívására. Kövessük a Szentatyát, és adjunk közösen megfelelő és összehangolt választ a kihívásra. Bruder Mauro Jőri. Péter, ki is ez a Mauro Jőri atya?
Egy 69 éves svájci állampolgárságú ferences szerzetes, a kapucinosok legmagasabb rendű elöljárója. 2006-ban lett a kapucinus rend generálisa, 1947-ben született a svájci Bivióban. 1964-ben lépett be a kapucinusok noviciátusába, 72-ben szentelik pappá, teológiai tanulmányai után 1982-ben szerzett doktorátust, és 10 éven át dogmatikát, illetve fundamentális teológiát oktatott Kurban, egy svájci kantonban. 1995-ben, majd 2005-ben is a kapucinosok svájci tartományfőnökévé választották.
Bár ez az üzenet korábban született, mégis mintha egyre időszerűbb lenne. És most lépjünk tovább. Következő témánk Észak-Ciprus, ahol a törökök iszlamizálni próbálják az elfoglalt sziget részt is. Hogy lehet ez ellen fellépni, vagy mit lehet tenni, hiszen lassan-lassan az ott élő keresztények válnak menekülté?
Ez sajnos Erdogan elnök erőszakos iszlamizációjának következő lépése. A kettészakított szubtrópusi földközi tengeri szigeten elkezdődött az új tanév. A paradicsomi szépségű napsütötte Ciprus, törökök által megszállt részén található iskolák elkeseredetten küzdenek a kényszeriszlámizáció ellen. Miközben Törökország hatalmas léptekkel távolodik Európától, az egyeduralomra törő Erdogan elnök hosszú karja immár idáig is elér.
A tanárok összefogtak-e ez ellen a kötelező iszlamizációs rendelet ellen?
A Ciprusi Török Tanárok Szövetsége a tanév elején tiltakozott az Erdogan által elrendelt kötelező iszlamizáció bevezetése ellen, amely megtörné a hagyományosan szekuláris oktatást a sziget törökök által megszállt részén. A hivatalos nevén Ciprusi Köztársaság 2004. május 1-én csatlakozott az Európai Unióhoz. Itt fontos megjegyezni, hogy a megszállt területek tagságának felfüggesztése mellett. Ankara azonban már félreérthetetlenül az iszlám oktatás bevezetését sürgeti a mediterrán sziget által felügyelt protektorátusában. Ez rányomja bélyegét az elnök által távirányított Ciprusi Török Köztársaság teljes oktatás és kultúrpolitikájára is.
Ciprust már a kora keresztény időkben megtérítette Pál apostol és Barnabás, akik a szigetre Krisztus után 45-ben léptek, és később Barnabás Márk evangelistával együtt tért vissza a szigetre, majd ő lett Szalamisz első püspöke. Őt tekinthetjük a ciprusi ortodox egyház megalapítójának. A hagyomány szerint Barnabás püspök a szigeten Szalamiszban szenvedett vértanúságot 61-ben. 74-ben szállták meg Ciprusnak az északi részét a török csapatok, és az egykori nyugat-berlini falhoz hasonlóan itt is építettek egy ilyen falat a Nikóziai negyedben. A 13. században a szigeten katolikus székesegyházakat, templomokat és kolostorokat építettek a királyok és a katolikus szerzetes rendek közreműködésével. Mi lett ezekkel a templomokkal a török zónában, ahol most is több mint 100 templom van?
Ezek közé tartozik a nikóziai Szent Szófia gótikus római katolikus katedrális, amely ma Szelimie mecsetként működik, a csodálatos famagusztai Szent Miklós katedrális, vagy a Kerinia közelében levő apátság. Ciprus úgynevezett török zónájában jelenleg 212, többségében újonnan épített vagy keresztény templomokból átalakított mecset áll, és csupán 162 nyilvános iskola. Az amúgy is kevés oktatási intézményből kettőt még a tanév folyamán be kell zárni. Itt az ideje, hogy megvédjük a ciprusi törökök nyugati kötődését és világi intézményeit, nyilatkozta a Ciprusi Török Tanárok Szövetségének elnöke. A közleményt az isztambuli médiák is átvették. A 2018-as ciprusi török államháztartás nagyságrendekkel több pénzt fordít a tanulókat fanatizáló korániskolákra és a Törökországból ide küldött imámok és szakszemélyzet költségeire, mint a teljes oktatási intézményhálózat fönntartására.
Hogyan él ott a görög és török etnikum együtt Ciprus szigetén?
Állandósultak a feszültségek és az összetűzések a két etnikum között, amelynek hatására létrehozták a türkiszkék mediterrán tenger és békés kis öblökövezte ciprusi köztársaságot kettéosztó úgynevezett zöld vonalat. A tűzszüneti sávtól délre a ciprusi köztársaság által felügyelt területek, északra pedig a csak Törökország által elismert és a sziget 37%-át kitevő Észak-Ciprusi Török Köztársaság nevű bábállam található. A sziget lakó kétharmada görög ciprióta.
Hogy foglalhatták el a törökök Észak-Ciprust?
1974. július 15-én a görögországi katonai hunta által támogatott ciprusi görög nemzeti gárda államcsínt kísérelt meg Makariosz érsek elnök ellen azért, hogy Ciprust Görögországgal egyesítse. Törökország másnap július 20-án az 1960-as háromhatalmi egyezményre és a török etnikum védelmére hivatkozva Bülent Ecevit miniszterelnök utasítására 40 ezer fős inváziós csapatot tett partra Ciprus északi részén, és megkezdte a szigetország teljes megszállását. Két nappal később a török katonák biztosított folyosót nyitottak az északi parttól Nikóziáig a fővárosig. A páratlan szépségű építészeti és kulturális kincsekben gazdag ősi keresztény központ szerepe a 4. századtól fokozatosan erősödött. A 7. században a sziget fővárosa, majd a 11. században érseki székhely lett.
Hogy alakult azóta az észak-ciprusi török köztársaságnak a helyzete és az etnikai felépítettsége?
Görögország július 22-én fegyverszünetet kötött Törökországgal, Nikóziát szintén ketté osztották a zöld vonal mentén, ami így országhatárra alakult. 1975-ben az északi területeken a ciprusi törökök Rauf Denktás elnökletével egyoldalúan a mai napig működő saját, önálló közigazgatási egységet alakítottak ki észak-ciprusi szövetségi állam néven, amelyet Törökország elismer. A mintegy 350 ezer lakosú észak-ciprusi török köztársaság egy nemzetközileg nem elismert állam. A görög cipriótáknak az fáj a legjobban, hogy Törökország Anatóliából szervezetten telepített be törököket Észak-Ciprusba, hogy szándékosan fölszakítsa a szigetország népességének természetes etnikai szövetét.
Hogyan reagált erre az ENSZ? Hiszen ugye itt nem csak arról van szó, hogy három ország vitája, Görögország, Törökország és Ciprus, hanem ez egy sokkal nagyobb jelentőséggel bíró helyzet, hiszen Cipruson nagyon sok európai befektetés található.
Az ENSZ csapatok az elválasztó határvonal középső részét azóta is ellenőrzésük alatt tartják, a ciprusi köztársaságot azonban nem ismeri el Törökország. Az úgynevezett zöld vonal áthalad Nikózián is, török neve Lefkóza, görögül pedig Lefkószia, amelynek északi fele az észak-ciprusi török köztársaság területén található. A csillogófényű ortodox metropolis mindkét ország fővárosa. Ugyanakkor elszomorító, hogy Európa ma már egyetlen katonailag kettészakított városa. Észak-Ciprus nemzetközi jogilag Ciprus részét képezi, és mint ilyen, elvileg tagja az Európai Uniónak is, de gyakorlatilag minden uniós törvényt hatályon kívül helyeztek Észak-Ciprusban, amelynek tagságát a két ciprusi állam helyzetének rendezéséig felfüggesztették.
Egyfajta jelképnek is tekinthető ennek az országnak a sorsa, hiszen északon ott vannak a muszlim megszállók, délen a keresztények. Eddig békésen éltek, de ugye a muzulmánok most elkezdték fanatizálni az ott élő muszlim lakosságot. Mi lesz ennek a vége, ha ez így folytatódik? Koronan is el kell menekülni a keresztényeknek. Meddig lehet tűrni békés úton? Hogy lehet megállítani ezt a fanatizálást?
Erdogan elnök hatalmi törekvései nem ismernek határokat. Láthatjuk, hogy Törökországon belül is milyen botrány sorozat övezi az ő működését, amely most már kihat Észak-Ciprusra is. Erőszakos módon próbálja meg iszlámra hajtani ezt a senki által el nem ismert köztársaságot. Hogy ennek mi lesz a kimenetele, azt nem tudhatjuk. A feszültséget ez tovább növeli, és egyáltalán nem abba az irányba mutatnak a dolgok, hogy a helyi lakosság, illetve az odalátogató turisták békésen élhessenek. Szétszakították a családokat, ez az úgynevezett zöld vonal magánterületeken, kerteken, udvarokon át metszi ketté a szigetet. Ennek következtében nem használható szállodák, üresen állnak hatalmas épületek, a tengerpartot sem tudják megközelíteni ezeken a területeken. Feszültséget és egy olyan pusztítást okoz ez az erőszak, aminek már most láthatók a hatásai.
Nem lehet leállítani ezt a török befolyást, hogy az Erdogan ilyen nagy hatással legyen ennek az észak-ciprusi köztársaságnak a működésére?
Erdogan a maga szempontjából egy rendkívül ügyes politikus, igyekszik egyrészt feszültséget kelteni, mindig talál magának egy ellenséget, amelyet le tud győzni, a Közel-Keleten is olyan erőkkel szervezkedik, annak ellenére, hogy Törökország NATO ország, amelyek szintén csak növelik a feszültséget. Gondoljunk itt arra, hogy a kurd kisebbségeket is megpróbálják elnyomni az országon belül, illetve meg akarják akadályozni azt, hogy a kurdok egy független önálló államot tudjanak létrehozni, de ugyanez a helyzet a ország határain belül élő keresztényekkel szemben is. Őket is megpróbálják háttérbe szorítani és elnyomni.
A legfrissebb hír, hogy Andrew Brunson
lelkész, akit fogva tartanak törökországi börtönben, olyan hamis vádakat hoztak fel ellene, hogy kémkedett meg államellenes tevékenységet folytatott, miközben ő csak evangelizált és a megengedett módon nem utcai evangelizálást folytatott, hanem ott a helyi gyülekezetben, aki betért hozzájuk, és meg akarta hallgatni az evangéliumot, azokat evangelizálták. Tehát nagyon nyíltan a kereszténységgel szembe fordult Erdogan miniszterelnök.
Azt lehet mondani az ő politikájára, hogy egy rendkívül agresszív és a határokat túllépő, elsöprő gyakorlat célja az, hogy a közel-keleti térségben egy vezető hatalommá növelje Törökországot. Látjuk, hogy az agresszió milyen pusztítást szül.
Az ő álma gyakorlatilag a középkori oszmán birodalom helyreállítása, tehát hogy ami ugye három részre osztotta Magyarországot is, és egy harmadát elfoglalták, hogy most erre törekszik, hogy ez a cél nála, hogy Európát is elfoglalja?
Egy iszlám kalifátust akar létrehozni, és a sorozatos törökországi tüntetéseken jól látható, hogy már azt hangoztatják ezek az agresszív erők, hogy végül is Törökország egy iszlám állam. Nem vesznek tudomást arról, hogy a török alkotmány jelenleg egy független, szekuláris államról beszél.
Következő témánk Németország, amely szorosan kapcsolódik az előző két témához. A német alkotmány megfelelő demokratikus jogokat biztosít minden állampolgárnak, ezzel szemben a Korán egész más nézeteket vall.
Ez a hír a német rendőrséggel kapcsolatos. András Löbki, a lipcsei rendőrség szóvivője 2017. július 10-én nagy föltűnést keltő merész kijelentést tett annak során, hogy egy 30 éves szír származású nő följelentette a férjét, mert az állítólag bántalmazta őt. A feleségnek, akit elmondása szerint férje ököllel és különböző tárgyakkal rendszeresen vert, egy idősebb német asszony a saját lakásában nyújtott menedéket. És az ilyen esetek mindennaposak. Löbki az üggyel kapcsolatban kritizálta az iszlám elmaradott nőképét, és idézte a Korán 4.34-es versét, amelynek címe a nők. Az idézet így hangzik.
A férfiak fölötte állnak a nőknek, mivel Allah előnyben részesített közülük egyeseket másokkal szemben, s amiatt, amit javaikból a nőkre költenek, a jóra való asszonyok engedelmesek és vigyáznak arra, ami a kívülállók számára rejtve van, mivel Allah vigyáz arra. Akiknek nyakaskodó természetét félitek, azokat incsétek meg. Kerüljétek őket a házastársi ágyakban, és lássátok el a bajukat. Ha már engedelmeskednek nektek, ne keressétek ellenük a kényszerítés más útját. Allah magasztos és nagy. Simon Robert fordítása. Ez mit jelent pontosan?
Ha egy férfi attól tart, hogy feleségében lázadás van, először intse meg. Ha ez nem használ, akkor joga van arra, hogy szexuálisan se közelítsen hozzá. És ha még ez sem válik be, akkor megverheti.
Tehát a férfinak ehhez joga van, nem lehet érte kérdőre vonni, hogy miért veri a feleségét.
Erre hivatkoztak már szunnita jogtudósok is a múltban, mondván, hogy némely nő nem ismeri föl az általa szeretett férfi erejét, csak amikor az fizikailag is leigázza. Ez a gondolkodás azért jellemző, mert Said Kutibtól, az egyiptomi iszlámista teoretikustól származik, aki a Muzulmán Testvériség nevű szervezet egyik fő ideológusa volt. Kortárs teológusok és szövegmagyarázók azonban megpróbálják tompítani ennek a versnek az élét. A lázadást engedetlenségre és házasságtörésre korlátozzák. A verés pedig szerintük csupán végső eszköz, amely visszatartja a nyakas menyecskét a szégyenletes tett elkövetésétől. Ha megnézzük a klasszikus tudósokat, kiderül, hogy ők sokkal realistábbak és őszinték ebben a kérdésben. A 8. században élt szintén egyiptomi Mohammed ibn al-Shafi imám a szunnita iszlám 4 mértékadó vallásjogi irányzata közül a sáfita megalapítója, szerinte a férj joga verni feleségét, bár jobb, ha ezt nem teszi.
A lipcsei rendőrség szóvivője mit mondott ezzel kapcsolatban?
Ő a sajtótájékoztatóján megismételte a muszlim tudósok véleményét, miszerint a férfi magasabb rendű a nőnél. Azután így folytatta. A nők című szúra idézett állítása összeegyeztethetetlen a német alkotmány, amelynek döntő szerepe van az integrációban, egyenjogúságot és vallásszabadságot hirdető 3. és 4. paragrafusával. A német rendőrség régóta rendszeresen foglalkozik a családon belüli és újabban a befogadó állomásokon történő erőszakkal is. Jellegük szerint világosan elkülöníthetők a német párok és az arab kultúrkörből származók közötti erőszakos cselekmények. Eltekintve az arab nyelvű világ túlnyomó részében általánosan uralkodó maradi nőképtől, egy férj sokszor nem vallási alapon alkalmaz erőszakot a feleségével szemben. A lipcsei rendőrség szóvivője ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a Korán egyáltalán nem biztosít korlátlan büntetési jogokat a férjnek. Egy az évszázadok során kialakult, megélt és a vallásban rögzült nőkép célja a jobb és biztonságos élet keresése. Ez a vágy nem veszett el valahol a Balkánon vagy a földközi tengeren való átkelés során, hanem együtt utazik a menekültekkel, fűzte hozzá Löbki. Sőt, nagyon is tovább él, és egyáltalán nem fog hónapokon belül alkalmazkodni a mi nyugat-európai mércénkhez.
Hogyan lehet akkor ezt az erőszak hullámot, ezt a családon belüli erőszak hullámot megakadályozni, vagy meggátolni?
Nagyon gyors eredményekre itt nem számíthatunk. A németországi beilleszkedőknek el kell fogadniuk a német alkotmányt, ami már a korábbi generációkat tekintve is problémát okozott, hiszen nagyon sokan azt állítják, hogy a sharia isteni törvénye magasabb rendű minden emberi törvénynél. Ez feszültségeket okoz a demokráciába való beilleszkedés során. Szerintem a kulcs szó itt is a párbeszéd, vagyis a másik megismerése, mert az ismeretlentől való félelem, a gyanakvás csak ellenségességet szül. Az volt a szándékunk ezzel a témával, hogy rámutassunk, milyen fontos a másik ember, a mellettünk élő, a szomszédunk, vagy esetleg a távolabbi szomszédunk gondolkodásának a megismerése is, hiszen ugyanezt szeretnénk mi is, hogy ők is ismerjenek meg minket, hogy ne a félelmet gerjesszük, hanem éppen a kölcsönös bizalmat erősítsük. A párbeszéd, a beszélgetés mindig egy nagyon jó eszköz arra, hogy ne csak a gondolatainkat cseréljük ki egymással, oldja a feszültségeket, oldja a gátlásokat, szorongásokat, a félszegséget, tehát végső soron a merev elutasítást, és közelíti az álláspontokat egymáshoz. Nagy eséllyel magyarázatot kaphatunk ilyenkor arra, mi mozgatja embertársunk cselekedeteit.
Végül is mi volt Andreas Löbki lipcsei rendőrségi szóvivőnek a végkövetkeztetése?
Statisztikailag nem bizonyítható a családon belüli erőszak növekedése az arab országokból menekültek körében. De a rendőrségi szóvivő saját tapasztalatai szerint azt állítja, hogy a férfiak ebben a kultúrában nagyobb valószínűséggel ütlegelik partnerüket, és a nők szintén nagyobb valószínűséggel elfogadják a bántalmazásukat.
Segítene, hogyha a nőket felvilágosítanák arról, hogy nekik joguk van ellenállni vagy elmenekülni a bántalmazás elől?
Ezeken a felvilágosító tanfolyamokon nagyon hangsúlyosan szólnak arról, hogy a nőknek is vannak jogaik, ezeket egyrészt megismertetik velük, másrészt pedig arra hívják fel a figyelmüket, hogy gyakorolják is ezeket a jogokat.
Hiszen a Biblia is azt tanítja, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert férfinak és nőnek, tehát eleve egyenrangúaknak teremtette az embert.
Ugyanazzal az emberi méltósággal ruházta föl őket.
Szíriában évek óta polgárháború dúl, ahonnan nagyon nagy menekült áradat indult el nem csak Közel-Keletre, hanem Európába, hazánk felé is, illetve északra, az ottani kurd területekre. Hogy élnek most ott a keresztények? Mi zajlik ott?
Haszakát a szíriai hadsereg ellen harcoló kurd milicisták ellenőrzik jelenleg. Az Amerikai Egyesült Államok által támogatott kurd népvédelmi erők üldözi az észak-szíriai kurdok lakta övezetébe menekült keresztényeket, jelentette Jacques Benán Hindó, a 250 ezer lakosú Haszaka város szírkatolikus érseke. A városban élő keresztények helyzete egyre romlik. A kurdok rendszeresen megtámadják a keresztényeket, és fölgyújtják házaikat, hogy így űzzék el őket a környékről. A kurd milícia minden egyes támadásakor a város keresztények által sűrűn lakott negyedét veszik célba, ahol 6 templomunk áll, jelentette az érsek. Kalasnyikovokkal fenyegetik a hívőket, hogy elmeneküljenek, és kifosztják a megüresedett házakat. Már az érseket is megfenyegették, és amikor a milicisták belőttek rezidenciája ablakán, majdnem őt is eltalálták. A főpap hozzátette még, hogy tapasztalata szerint a hátráló iszlám állam dzsihádistái jó pénzért gondolkodás nélkül csatlakoznak a kurd fölkelőkhöz, mivel azoknak sürgősen harcosokra van szükségük. Haszaka érseke ugyanakkor reméli, hogy a nemzetközi erők képesek lesznek minél előbb megakadályozni a veszélyes folyamatot.
Következő témánk a Fülöp-szigetek.
A Fülöp-szigeteken hidzsábokat, vagyis fájtlat, illetve fejkendőt adnak a muszlim nők a keresztényeknek, hogy elmenekülhessenek az iszlámisták elől.
Fülöp-szigetek eddig békés országnak tűnt, ahol a lakosság nagy része katolikus. Mi történt akkor most itt? Hiszen ugye korábban ott rendezték meg az eukarisztikus világkongresszust is.
Ezen a területen van azonban egy jelentős létszámú muszlim kisebbség is, amelynek egy része egyre agresszívabb, és az iszlámisták is beférkőztek már közéjük, ezért nő a feszültség a muzulmánok és a keresztények között a Fülöp-szigeteken. A Fülöp-szigetek déli részén levő Maravi városban már több mint 3 hete harcol a hadsereg az iszlámista lázadókkal. A felkelők több csoportja olyan terrorszervezetekkel áll szövetségben, mint az iszlám állam. Az iszlámisták sokszor eleve vadásznak a keresztényekre, azokat ölik meg, akik nem tudnak idézni a Koránból. A feldúlt városban elemzők szerint még mindig van nagyjából 1000 civil, aki nem tudott elmenekülni. És a beszámolók arról szólnak, hogy a helyi keresztények sok esetben segítőkész muszlim civilek segítségével tudnak aztán elmenekülni, mert a muszlim nők hidzsábokat adnak a keresztényeknek, hogy ezekben a fejkendőkben feltűnés nélkül el tudjanak menekülni a fegyveresek elől, hiszen azok muszlimnak nézik őket. A Közel-Keletről is hallottunk ilyen információkat, tehát konkrétan Szíriából vagy Irakból is segítettek kimenekülni keresztényeket, muszlim szomszédaik. A Fülöp-szigeteki összecsapásokban eddig már több mint 290 ember halt meg.
Blessed assurance, Jesus is mine. No one a foretaste of glory divine. Salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song. Savior, all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior.
Körkép. Regionális hitéleti kitekintő.